adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Nagyon sok szeretettel köszöntök minden testvéremet ezen az estén is. Ünnepség sorozatunk immár harmadik alkalmán, és különösképpen is nagy szeretettel köszöntjük itt közöttünk a gyülekezet korábbi lelkipásztorát, dr. Pétót Béla, lelkipásztor testvéremet, és az ő kedves feleségét. Köszönjük, hogy elfogadták a meghívást, és hogy eljöttek közénk, és hogy együtt ünnepelhetünk. És gondolom, hogy utána majd a szeretett vendégség alatt lehet egy kicsit együtt emlékezni is. Készülve most az előadás meghallgatására, csendesedjünk el, kérjük a mi Urunk áldását. Hálás a szívünk, Urunk, azért, hogy Jézus Krisztusban úgy mutattad meg magad, mint mennyei édesatyánk. Hálásak vagyunk azért, hogy a te szerető és gazdagon megáldó atyai kezedbe belesimulhatunk. Köszönjük neked, hogy ez a kéz volt az, amely hordozta ezt a gyülekezetet is az elmúlt évtizedek alatt. Téged magasztalunk, Urunk, most is. Az elmúlt 6 évtizedért, azért, hogy lehet itt gyülekezet, azért, hogy hangozhat az ige, azért, hogy összegyűlhetünk, van hol elcsendesednünk előtted, és köszönjük a megújulást, köszönjük, hogy külsőképpen is szebbek lehettünk. Áldunk és magasztalunk azért, hogy te a lelkünkben is munkálkodsz. Úgy szeretnénk valóban benned gyönyörködni. Kérünk téged, hogy ezt a ma estét is használd fel így. Áld meg számunkra. Hadd tudjuk nyitott füllel és nyitott szívvel hallgatni az előadást, az elhangzó gondolatokat. Hadd tudjuk azokat a szívünkben forgatni, hogy használhassd azt is hitünk erősödésére, lelki gazdagodásunkra. Köszönjük neked, hogy a gyülekezet korábbi lelkipásztorával lehetünk együtt, s tőle hallhatjuk ezeket a gondolatokat. Kérünk téged, áld meg őt is, szent lelked vezetésével. Így kérünk téged, maradj velünk kegyelmeddel ezen az estén. Ámen. Tisztelettel megkérem lelkipásztor testvéremet, hogy mindazokat a gondolatokat, amelyekkel készült, azokat ossza meg velünk.
Áldás, békesség, szeretettel köszöntöm a testvéreket. Öröm az, hogy most itt lehetünk életem párjával együtt, és azt hadd kérjem, hogy fohászkodjunk együtt, közösen énekben mondott imádsággal a 392. éneknek. Minden versszakát énekeljük, az egyháznak a Jézus a fundamentuma. segítségünk és együttlétünk áldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, előadás a műfaja annak, amire meghívást kaptam és amire vállalkoztam. Az előadásnak címe van, témája van. Mégis, mivel templomban vagyunk, és jó magam is igehirdető lelkipásztor vagyok, egy igét hadd olvassak ennek az előadásnak az elején. Az első korintusi levél 14. részéből a 23. és következő három verset. Ha az egész gyülekezet egybe gyűl, és mindnyájan nyelveken szólnának, bemenve az idegen vagy hitetlen, nem azt mondaná-e, hogy őrjöngtök? De ha mindnyájan prófétálnak, azaz igét hirdetnek, és bemegy egy hitetlen, avagy avatatlan, az mindenkitől megfeddetik, mindenkitől megítéltetik, és ilyen módon az ő szívének titkai nyilvánvalókká lesznek. És így arcra borulva imádja Istent, hirdetvén, hogy bizonnyal az Isten lakik ti bennetek. Nagyon nagy igényű ige ez, amit fölolvastam, de hát a cím is nagy igényű, Biblia és lelki gondozás. Arról szól, hogy a hívő ember lehet és legyen Isten igéjének az embere. Nem csak a lelki pásztor, nem csak az, aki most itt áll, hanem a gyülekezet. Mindnyájan prófétáljatok, mindnyájan legyetek készek számot adni a bennetek élő reménységről. A Szentírásnak az új szövetségi része egyértelműen ezt az igényt támasztja velünk, hívő emberekkel szemben. Nekem nagyon nagy öröm most, hogy egy olyan szép gyülekezetet látok itt magam előtt, amely gyülekezet valamikor a 70-es évek közepén, 74-től 82-ig, 8 esztendőn át szolgáltunk itt. Vasárnap délelőttönte volt ilyen szép létszámban együtt, most pedig egy fárasztó hétköznapi munka után jöttek el a testvérek, olyan szép számban, mint annak idején egy vasárnap délelőtti gyülekezet. Mi friss házasokként érkeztünk ide akkor, és itt születtek a gyermekeink, három fiunk, akik az azóta eltelt három évtized alatt fölnőttek, és immáron 31, 29, 27 éves felnőtt férfiak, mind a hárman informatikusok. Itt volt a hálószobánk annak idején, és a másik szoba, onnét a kis előtérből nyílott. Nagyon jó látni, hogy most itt minden olyan szép, olyan gondosan elkészített, és olyan jó részt venni a gyülekezet örömében, és látni a számunkra sok-sok új arcot. Így van ez rendjén, az ember olykor talán azt mondaná, maradjon minden úgy, ahogy régen volt, de ez az élet rendje, hogy nem maradjon úgy, ahogy volt, legyen szebb, legyen gazdagabb, teljesebb, belakhatóbb, tágasabb, és jó ezt látni, hogy a gyülekezet 60 éves jubileumát úgy ünnepelheti, hogy minden szebb, gondosabban elkészített, használhatóbb, mint valaha. Szentendrére kerültünk innét annak idején a gyülekezet meghívására. És 26 esztendeje szolgálunk Szentendrén. Valamit hadd mondjak arról a gyülekezetről is, ha már ilyen módon két gyülekezet találkozhat. Amikor oda kerültünk, akkor 250 egyházfenntartó tagja volt a gyülekezetnek, körülbelül a fele, mint itt Budaörsön, amikor elkerültünk innét. Most nagy örömmel és Isten iránti hálával mondhatom, hogy 832 egyház fenntartó tagja van a gyülekezetnek, aki évente legalább egyszer hozzájárul a gyülekezet fenntartásához, és ezzel a számmal a gyülekezetünk az Északpesti Református Egyházmegye legnépesebb gyülekezete. Hadd mondjam el örömmel, hogy 9 esztendővel ezelőtt Isten kegyelméből és segítő szeretetével elindíthattuk Szentendrén a református gimnáziumot egy elhasznált tűzoltó laktanyában, amit teljesen át kellett építenünk, ami most is még folyamatban van, de most már 400 gimnazista diákunk van, és 35 tanárunk. És nem férünk vasárnap délelőtt 10 órakor a templomban, úgyse, hogy 8 órakor is tartunk istentiszteletet. A feleségem, aki most elkísért, a református gimnázium igazgatója, és napról napra viseli azt a végtelen nagy felelősséget, amit egy 160 millió forintos éves költségvetésű intézménynek a vezetése, ahol 400 diák és 800, legalább 800 szülő, de sajnos második, harmadik apuka, anyuka lévén sok családban 800-nál is több szülő, tehát több mint 1200 ember napi gondja, élet feladata, az életre készülése, küzdelmei jelentenek. Éppen most tatarozzuk a templomunkat 40 millió forintos költséggel, és nagy szeretettel invitálom a budaörsieket, ha Szentendrére kirándulnak, akkor keressék meg a református templomot Szentendrén, nem messze van a főtértől, könnyű megtalálni. A főtérből nyíló utcán, a Rákóczi utcában van a 14-es számolat. Ez a tatarozás most azzal járt, hogy a templom alapjait is meg kellett erősítenünk, mert nagyon repedezett évtizedek óta a templom. Hatalmas vasbeton koszorút kellett körbeépítenünk az egész templom alapzata körül. Fönt az ablakok fölött pedig egy hatalmas acél húzalt beépítenünk, ami 10 tonna vonóerővel van megfeszítve, hogy összefogja az épületet. Az egész vakolatát le kellett verni és újra vakolni. Az egész tetőcserepezést újra meg kellett csinálnunk a létezés nagy részével, és az összes bádogozást ki kellett cserélnünk. Hát vörös rétre cseréltük, mert állítólag az tartósabb a jövőre nézve. Ebben élünk ott, Szentendrén még nincsen készen, mint ahogy itt is folyamatban van az építkezés, bár a legfontosabb dolgok már készen vannak, és nagyon szépen használható itt minden. Már csak a pipere munkálatokat lehet folytatni, itt úgy látom. De azért jó látni az udvaron azt a diófát, amit én magam ültettem valamikor, milyen szépen elterebélyesedett, milyen hasznos volt az a sok-sok vödör víz, amivel meglocsolgattuk növendék korában a kis fácskát, és talán a gyülekezet lelki életében is valahol benne vannak azok a bicikli utak, amelyeket sötét novemberi estében is, szélben, esőben, hóban is meg-meg tettem annak idején Pistárba, ki a Domboldalba, Török Bálint határába összegyűjteni az akkori konfirmándusokat, ahogy erőmtől tellett. Úgyhogy nagyon jó hazajönni, és ezt a kedves gyülekezetet találni most itt. A cím, amit lassanként el kell kezdenem kifejteni, arról szól, hogy Biblia és lelki gondozás, vagy lelki gondozás és Biblia, tulajdonképpen mindegy, hogy melyik is van elől. Talán azért kaptam ezt a címet, mert 1984-ben, 2 évvel azután, hogy elkerültünk innét, megalapítottam a Magyarországi Református Egyház telefonlelki gondozói szolgálatát, amit a mai napig is vezetek, és ez a szolgálat, amelyik csöndben, hangtalanul és feltűnés nélkül működik, immár több mint 20 000 beszélgetést bonyolított le az elmúlt idők során, sok-sok bajba jutott emberrel. Jó magam, elköteleztem magamat a lelki gondozói szolgálat művelésére, ha szabad ilyen nagyképűen fogalmazni, és 1989-től 93-ig az Európai Pásztorálpszichológia Konferencia főtitkára voltam, amely szolgálatot egy nemzetközi szervezetnek az élén kellett akkoriban teljesítenem. És mint pásztorálpszichológus az Eötvös Loránd Tudományi Egyetemen tanítottam csaknem egy évtizeden át azokat a pszichológus hallgatókat, akiket foglalkoztatott a hit és a tudomány kérdése, akiket foglalkoztatott a pásztorál pszichológia, a vallásos ember lelki gondjainak, kérdéseinek az értése. E pillanatban gyülekezeti szolgálatomon kívül már nem végzek ilyen tanítói munkát, hanem a Szentendrei Református Gimnáziumban hittant tanítok és filozófiát, azon kívül egy pszichológia szakkört is vezetek. Ugye most már tényleg ideje van, hogy a témáról beszéljek, ami miatt meghívást kaptam, és most már ígérem, hogy tényleg elkezdem, de talán a testvérek tájékoztatására ennyit azért jó volt elmondani. Úgy gondolom, hogy ez a nagy igényű cím, hogy Biblia és lelki gondozás, abban az igében, amit fölolvastam, tulajdonképpen a kulcsát megkapja. Aki valóban az Isten igéjét szólja, az a másik emberre nézve, akár hitetlen, akár avatatlan az illető, úgy lehet, olyan szót tud mondani, amely azt a másik embert ahhoz segíti, hogy az ő szívének titkai nyilvánvalókká legyenek számára. Amit úgy fordíthatnánk a mai magyar nyelvünkön, hogy rájön az ember, hogy ő hol is tart. Az a kérdés, hogy Ádám, hol vagy? A Biblia első lapján már ott van. És ezt nekünk jó újra hallani. Hol is vagyok én? Hova jutottam? Hol tartok az úton? Az ő szívének titkai nyilvánvalókká lesznek. Sőt, még olyan szót is tud mondani a bibliás ember, hogy a hitetlen vagy avatatlan eljusson oda, hogy arcra borulva imádja az Istent. Nem hanyattesve és hanyatlökve, ahogy látjuk bizonyos szektáknál, akik még tévén is közvetítik ezeket a mutatványaikat, olykor, és valaki elkapja az illetőt hátulról, vagy oda készítenek egy szőnyeget, még a dolog a fordítottja topográfiai értelemben is, hogy hanyatlökik az illetőt. Nem. Arcra borulva imádja nem a szekta vezért, hanem imádja az Istent. Ha mind prófétálnak, vagyis igét mondanak. Hát azért nagy igényű cím ez, hogy Biblia és lelki gondozás. És nem csak nekem testre szabott cím ez, amit nagyon szeretettel köszönök, hanem a ma este fáradtan ide eljött testvéreknek, és ígére éhes szívvel ideérkezett testvéreknek is, hiszem, hogy üzenet, ha mi Isten gyermekei és Krisztus követői vagyunk, akkor profétálhatunk, mondhatunk igét, és avatatlanok és hitetlenek is eljuthatnak oda, hogy arcra borulva imádják az Istent. És hirdessék, hogy bizonnyal az Isten lakik bennetek. És ti nem csak derék reformátusok vagytok, akik hűséggel kitartotok, hanem ti bennetek az Isten lakik. A nagy Isten lakik. Vagyon mi velünk, és szent lelke lakik mi bennünk, ahogy a 171. dicséretbe énekeljük. Biblia és lelki gondozás. Hívő embereket is, avatatlanokat is, hitetleneket is érhet olyan ige, hogy megújulnak, megismerik az Urat, arcra borulva imádják az Istent, és fölismerik, hogy mi nem csak akarnok, igyekvő ilyen-olyan emberek vagyunk, hanem az Isten lakik bennünk. Hát ezért nagy igényű cím ez, és ne is adjuk alább. Jövel, Szentlélek Isten! Ez legyen ma este is az imádságunk. Amikor egy-egy témát azért megpendítek a Biblia és lelki gondozás témakörben, igyekeztem olyan témákat hozni, amik úgy vélem mai életünkhöz hozzátartozóak. Az első a félelem. Mert kevés olyan ember van, aki akár ma este is ne hozott volna magában ilyen vagy olyan félelmet. Ma, amikor még a hatalmasok és a gazdagok is félnek. Mert elveszthetik mindazt, amiük van. Hát hogy ne lennének aggódásaink, szorongásaink, félelmeink nekünk, akik sem hatalmasok, sem gazdagok nem vagyunk. Bár nem tudom a testvérekről, lehet, hogy vannak itt hatalmasok és gazdagok, de ahogy magunkat ismerem, nem a református gyülekezetek hétköznapesti közönségébe szoktak a leghatalmasabb és leggazdagabb emberek összegyülekezni. Félelem. Sokféle félelem van. Egy párat hadd nevezzek meg belőlük. Amikor az embernek rossz a lelki ismerete. Káin agyon csapja a testvérét, Ábelt, az Úr egy bélyeget tesz a homlokára, és azt mondja Káin, hát, ha valaki rám talál, ha elűzöl, el kell mennem, földön futóvá kell lennem, hát akkor bárki megölhet. Ez jut eszébe, mihelyt a közösséget elveszti övéivel, engem is megölhetnek. Mivel, hogy rossz a lelki ismerete, ezért fél, az életét is félti. Én azt hiszem, hogy egyikünknek sem teljesen tiszta a lelki ismerete, ma este se, ahogy ide jöttünk. Talán ezen a mai napon is voltunk már indulatosak, talán már mondtunk a háta mögött valakiről rosszat, úgyhogy nem is tudta az illető, és védekezni se tudott. Talán ma se tettünk még este hétig senkiért szívből semmit, és tudnám folytatni, hogy mi minden lehet, ami terheli a lelkiismeretünket. Hogy Péternek mi terhelte a lelkiismeretét, mikor a nagy halászatkor teli volt a hálója és szakadozott, és azt kellett mondja, hogy eredj el tőlem, mert én bűnös ember vagyok, nem tudjuk. De valószínűleg őt nem csak az terhelte, hogy hirtelen eszébe jutottak a bűnei, hanem az, hogy találkozott a szentségessel, és amikor az emberhez közel jön valamilyen módon ő a kimondhatatlan nevű, akkor az embernek tényleg helyén való, hogy legalább az Urat féljük. És ne hasonlítsunk arra a derék hamis bíróra, aki azt mondta magáról, ez még rendes volt tőle, hogy legalább elismerte, nem? Hogy Isten nem tisztelek, embert nem becsülök. Ő legalább megmondta. Nem nagyon jó dolog, mikor az embernek ennyire nincsen semmifajta félelem már a szívébe. Sem Istentől, sem embertől. Én vagyok én, meggazdagodtam, semmire nincs szükségem. Na, vegyél csak tőlem egy kis szemgyógyítóját. Lásd meg, hogy te vagy a vak és a nyomorult. És vegyél tőlem tűzben próbált aranyat, mert nyomorult és szegény, vakkoldus vagy valójában. Mondja erről az állapotról a Jelenések könyve. Nem jó, amikor az ember teljesen félelem nélkül él. Azt halljuk, hogy amikor a kis keresztelő Jánost megígérte az Úr angyala Zakariás paphoz eljöve, megpillantva az Úr angyalát, nagy félelem és rettegés költözött a szívébe. Hát helyén való dolog. Amikor az ember úgy ritkán belepillant a nagy univerzum csodálatos titkaiba. És úgy hirtelen úgy el tudjuk helyezni magunkat az évmilliárdokban, meg a fényévmilliárdok hatalmas terei közepette. Nagyon jó, hogy legalább akkor félelem és rettegés töltse el a szívünket. A hatalmas nagy világegyetemben mi a kis porszemek, akiknek az élete 70 vagy ha feljebb 80 esztendő, és nagyobb része nyomorúsága, mert gyorsan tova tűnik, mintha repülnénk. Hát kik vagyunk mi, porszemek? Igen, méltó dolog a félelem. De hát hogy is hívták a mi megváltó Urunkat? Immánuel, velünk az Isten. Ez az ő igazi neve. Amikor ő jön közel hozzánk, akkor maga az örökké való, a Jézust ismerő ember nem kevesebbet tud, nem kevesebbről tud beszélni a szomszéd asszonnyal, mint hogy velünk az Isten. Itt van közöttünk. Itt van Isten köztünk. Ha ennél kevesebbet mondunk és hiszünk, akkor egy jelentéktelen emberi klub vagyunk. Ami többletünk, ami miatt vagyunk, ami jogossá teszi, hogy létezzünk, mint gyülekezet, hogy itt lehessen ő közöttünk, és elmondhassuk, hogy velünk az Isten. Sőt, még azt is elmondhassuk, hogy ha ő velünk, akkor kicsoda ellenünk. Bocskai ezt írta a zászlójára. Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk, és a 23. Zsoltárban mit olvasunk, még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy. Félelem? Igen. De az ő jelenléte is. Hát melyik az erősebb a kettő közül? És majd azon az utolsó órán, amikor már nincs visszaút, melyik lesz az erősebb? A rettegés, a félelem, hogy csak még egy hetet, még egy hónapot, és akkor az egész vagyonomat, mindent odaadok? Vagy ez lesz az erősebb, ha Isten velünk, kicsoda ellenünk? Istenben bízok, nem félek, ember mit árthatna nékem? Mondja ugyancsak a Zsoltár. És azt mondja a mi Urunk Jézus, hogy keressétek először, az első helyen legyen az Isten királyi uralma, ez legyen a ti gondotok, uralkodik-e rajtatok az Úr. Aztán az összes többi már nem érdekes, az majd megadatik. Ennivalótok is lesz, ruhátok is van, nézzétek meg a madarakat, meg nézzétek meg a kis fűszálakat, meg virágokat. Csak első helyen legyen. Hát mi a gyógyszere a félelemnek, az Isten jelenléte? Merjünk róla szólni. Merjük behívni a szívünkbe, az életünkbe, hogy itt lehessen bennünk. Akkor majd arcra borulva fogják imádni az Istent, mert tőlünk hallottak valami gyarló egyszerű kis ígét. Ezt ígérte nekünk a mi Urunk. Egy másik témát is hoztam, nem csak a félelem ügyét, ez pedig a lázadás. olyan nagyon sok tizenévest azért nem látok ma este itt. Biztosan jönnek ők is, és ő rajtuk látjuk leginkább, hogy az emberi élet az nem mindig olyan szép és békés vállalkozás, hanem néha olyan, mint ahogy Móricz Zsigmond mondja ezt nagyon szépen, forra bor, amikor a fiatalokról ír, a kisújszállási gimnáziumról valójában, csak nem mondja meg, hogy arról. Ez már neki a harmadik gimnáziuma volt, mert se Debrecenbe, se Patakon nem bírt megmaradni szegénykém, a lelke megbetegedett, és aztán hát rokoni szeretet tette lehetővé számára, hogy hát legalább kisújjon, leérettségizzék. De azért Zsiga bátyánk megírta rendesen, hogy milyen is a diák élet, és ha valaki már látott murcit, forrásban lévő bort, az tudja, hogy az a murci néha bizony olyan, mint a moslék. Hát a lázadásban lévő, a kiforrásban lévő emberi lélek is ilyen zűrzavaros, homályos, ilyen-olyan, amolyan. Hozzá tartozik a fiatalságnak az életéhez, hozzá tartozik a lázadás, ahogy Jókai mondja, az ifjúságnak a privilégiuma, a lázadás. Hát lázadás vagy alkalmazkodás. Amikor a tékozló fiú példázatát olvassuk a Bibliában, akkor azt mondja nekünk az ige, hogy egyik sem. Az egyik alkalmazkodik, és úgy bujkál el az atya elől, a másik meg elmegy a világ végére, és úgy bujkál el az atya elől. Egyik 19, a másik egy hián 20. Az egyik ember alkalmazkodik, fogadjanak el, derék, jó polgár vagyok, ne érje szó a ház elejét. A másik azt mondja, én nekem nem parancsol senki, majd én megmondom, hogy mi az igazság, és csak azért is lila pettyesre festi a házát, hogy kitalál valami más egyéb dolgot, hogy látszódjék, hogy ő pedig nem alkalmazkodik. De a tékozló fiú példázata, még egyszer hadd mondjam, két rejtőzködő embert mutat. Az egyik a lázadásba bujik el, nagy csindaratát csinál maga körül, majd én megváltom a világot, majd én megváltom az országot, nagy legyen a csindaratta. A másik meg jó fiú, ő nem csinál semmit, amibe mások valami kivetni találhatnának. És a mi úrunk Jézus azt mondja, mind a ketten rejtőzködők. Mind a ketten elbújnak. Egyik se adja igazán önmagát. Egyik sem az, aki lehetne. Vagyis amikor a lázadásnak a témája, vagy a lázadás versus alkalmazkodás téma fölmerül, akkor a válasz a Bibliában valami ilyesmi. Sem nem lázadni önmagáért, sem nem alkalmazkodni önmagáért, hanem adni magunkat. És nem is csak úgy, hogy legyünk legalább őszinték egymáshoz, hanem, hogy is mondjuk az úrvacsorai liturgiánkban, aki adta magát a mi bűneinkért. Nem a mi tehetségünkért, nem a mi jó hírünkért, nem a mi polgári kényelmünkért, még csak nem is a mi lelki békénkért, hanem aki adta magát a mi bűneinkért. Ami elromlott, hadd mondjam ezt a csúnya szót, az elszúrt életekért, a tönkrement életekért, ezért adta önmagát. És mindig van tanulni valónk, és szégyenkezni valónk ő előtte, hogy ő úgy adta magát a kereszten, hogy semmit nem tartott meg magának. Mi nekünk meg milyen nehéz adni önmagunkból, még csak 1-2-3% is, nem hogy az egészet úgy, ahogy ő adta magát a mi bűneinkért. Az órámra pillantok, ez pásztori kötelesség is, esti alkalom esetén kivált, de azért még egy témát hadd pendítsek meg a Biblia és lelki gondozás témakörben. Amikor mi más emberek, vagy talán a saját magunk lelki gondozói kell legyünk, akkor fölmerül az is, ami megint csak egy, úgy vélem, nagyon mai téma, kockázat. Kockázat. Olyan időket élünk, amikor nem nagyon lehet az embernek egy nyugdíjas állásba eltengetni az életét, mint ahogy régebben ez adott volt, vagy ahogy Japánban megy a dolog, hogyha valakinek már második munkahelye van, akkor már úgy néznek rá, hogy ez egy bűnöző. Miért nem maradt meg annál a cégnél, ahova fölvették 14 évesen, vagy 18 évesen, vagy 22 évesen. Ott a céghez való hűség a legnagyobb értékek közé tartozik. No hát nálunk nem így áll a helyzet. Sokszor úgy megy inkább a dolog, hogy minél hamarabb kizsákmányolják az illetőket, aztán hát ha lesz valaki, aki majd eladja magát azért a pénzért, és 3-4 évig megint csak a legtöbbet teljesíti majd. És mikor majd azt is kizsaroltuk, akkor jön egy új társaság. És azt mondják, hogy ha valaki a gazdasági életben akar valamire jutni, hát akkor nem kerülheti meg a kockázatot, vállalnia kell. És azt hiszem, hogy nem mondok semmi újat, amikor azt mondom, hogy ez a pénzügyi válság, amiről ha bekapcsoljuk a híradót, akkor azonnal erről hallunk, és még nem tudjuk, hogy mi lesz belőle. Ez a pénzügyi válság, ez nem másból fakadt, mint hogy voltak emberek, akik kockáztattak, hogy hitelt adtak, és voltak, akik kockáztattak, és hitelt vettek föl, és aztán mind a ketten rajta vesztek. És mivel rajta vesztek, mások, akik abból az ő kapcsolatukból pénzeltek, ők is gyorsan megijedtek. Jaj, hát akkor itt baj van, visszaveszem a pénzemet. És akkor most ott tart a dolog, hogy szűnnek meg a munkahelyek, mennek csődbe a vállalatok, mennek csődbe a bankok. Én nem azért jöttem ide, hogy pánikot keltsek, eszem ágába sincs, csak látom, hogy most ez van a világban. És a dolog mélyén valahol az van, hogy kockáztattak, és rajta vesztek. Nem ismerős ez nekünk? A kert minden fájáról lehetsz. Arról ne egyél, arról az egyről. Ne vedd a saját kezedbe a jó és a rossz közti megkülönböztetés gyümölcsét. Az nem a tiéd. Egymagadba nem tudod, hogy mi a jó és a rossz közt a különbség. Hát az ember mégiscsak kockáztat, az ember, ugye Ádám, az elsőnek született, a még agyagból való, a még újonnan meg nem született ember, kockáztat, erre is kíváncsi az életben, arra is kíváncsi az életben, és egyszer csak hopp, kívül találja magát a paradicsomon. Kockáztatott és rajta veszett, és már kívül van a falon. Már kérúg állja az útját, oda már többet vissza nem mehetsz. És orcád verítékével keres, eszed a kenyeredet, és felette igen megsokasodnak a családi gondjaid. Ugye így kell fordítani azt, hogy fájdalommal szülsz magzatot. Kinek mi a gondja? A férfiaknak a megélhetés, az asszonyoknak a családi ügyek. Még a föld is átkozott lesz miattad, téged ugyan nem átkozlak meg, Istennek legyen hála, minket nem átkozott meg az Isten. De a föld nem adja úgy, termi a bőven a pipacsnak különféle nemeit, de ahhoz, hogy egy sor sóska nőjön, ahhoz már meg kell kapálni, és ki kell gyomlálni, és meg kell locsolgatni néha nap, és rendbe kell tartani. Orcánk verítékével esszük a kenyerünket. Kockáztattunk, és rajta vesztünk. Hát akkor nem kell kockáztatni. Akkor mondjuk azt, hogy semmibe bele ne fogjál. Nagyon érdekes, testvérek, hogy a Szentírásnak egy olyan témaköre, ami végül is az életünk legnagyobb témája, az üdvösségnek az ügye, is a falakon kívül zajlott le értünk. Ami Urunk Jézus Jeruzsálem kőfalain kívül feszítették meg. Kivitték a városból. és ott a városon kívül végezte el az ő engesztelő áldozatát érettünk. És a zsidókhoz írt levél 13. részében ezt olvassuk. Jézus is, hogy vére által megszentelje a népet a kapunk kívül szenvedett, menjünk tehát ki hozzá a táboron kívül. Az ő gyalázatát hordozva. Vagyis valaki a falakon kívül kockáztatta egész létezését, és végül oda is adta értünk, és nekünk sem lehet a hit kockázatát megkerülni, és amikor mi a hitnek az útján járunk, és naponta előre akarunk lépni, akkor naponta kockáztatnunk kell egy új lépést, amit még nem ismerünk, ővel együtt, az ő kezét fogva. De nem látjuk. Annyit tudunk, hogy a vezetését, a jelenlétét megígérte. De azért nekünk kell kockáztatni, hogy most akkor ott hagyok valami régi dolgot. Veszem a sátorfámat, mert így kell igazából érteni azt, hogy vegye föl az ő keresztjét, és úgy kövessen engem. Vegye föl a sátorfáját, és úgy kövessen. Mobilis ember legyen, vándor ember legyen. Ne telepedjen le túlságosan. Merjen indulni tovább. A tanítványoknak meg még többet mond. Azt mondja, hogy mindent merjetek kockáztatni. Ne szerezzetek magatoknak aranyat, ezüstöt se, övet se vigyetek, meg pálcát se vigyetek, se sarut, két ruhát se vigyetek, mert méltó a munkás a maga jutalmára. Tetszik tudni, mit jelent ez? A szent máról holnapra élést. Amit a mi atyánkban is mondunk, hogy a mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. Ezért szabad imádkozni. Mi lesz velem, amikor nyugdíjba megyek? Hát miért aggasztana téged a holnap? Ne vigyetek, méltó a munkás. Merjétek kockáztatni, hogy még az övetekbe sincs pénz. Vagyunk ennyire szabadok, testvérek, a világgazdasági válság közepette, lélekben? Hát lehetünk. És mondhatjuk azt, hogy igen, lehet, hogy az ég és a föld megindulnak, sőt, az is lehet, hogy elmúlnak. De a te beszédedből egy jó, jotta se, egy pontocska se, az sem múlik el. Megvalósul. Az valóság. Hát ezt kívánom a budaörsi szent gyülekezetnek, hogy a hit, mint a remélet dolgok valósága és a nem látott dolgokról való meggyőződés, újra töltse meg a szívünket, lobogjon föl a lángja. Ne csak parázs legyen, ne csak pislákoljon ott az a kis láng, hanem lobogjon föl. És legyünk hasonlóak ahhoz az illetőhöz, aki egy téli alkalommal az ismerősének, barátjának mutatta a kertet. Hó volt az egész kertben, és ő nagyon büszke volt a kertjére, ő telepítette mindenféle dolgokat, és mondta, hogy itt saláta van, itt meg tulipán, ott piros, itt lila, itt meg fekete. És az illető nézett, és csak habat látott, fehér hó volt az egész kertben. De ő látta a hó alatt, hogy ott mi van. Mint ahogy Mózesről mondja a hithősei között, megint csak a zsidókhoz írt levél, hogy erős szívű volt, mint aki látta a láthatatlant. Hát lássuk a láthatatlant. Milyen jó dolog, hogy most annak is örülhetünk, amit láthatunk a testi szemeinkkel. De testvérek, pillantsuk csak meg bátran a láthatatlan dolgokat. Azt a nagy üdvösséget, amit nekünk elkészített a mi Urunk. Hogy mindenkor vele leszünk. Nem a semmibe hullunk. Nem jön a nagy fekete kérdőjel és ismeretlen és határozatlansági együttható, hanem mindenkor ő vele leszünk. Vigasztaljátok egymást e beszédekkel. Így mondta az apostol akkoriban. Hát én ezeket a dolgokat hoztam most ide, és adom át a testvéreknek. Félelem, lázadás, kockázat, jókora nagy témák. A félelemről ezt akartam mondani, hogy ne féljünk belevetni magunkat megint egyszer a Bibliába. Tanulni, legyenek készen olyan igék, amiket bátran mondunk. Hittel, Mert mi is megkaptuk, itt van a szívünkbe, miért ne adnánk oda egy szerencsétlen sírónak, kételyekkel teli embernek, küszködőnek, elégedetlennek, telhetetlennek. Legyünk az ige továbbmondói, és ilyen módon legyünk lelki gondozók egy félelemmel teli világban. Lázadás. Merjünk elütni a többi embertől abban, hogy a Biblia emberei vagyunk. A Biblia éve erre adatott. Merjünk elütni abban, hogy igen, az a 10 perc nem hiányzik a mindennapokból, amikor friss mannát gyűjtögetünk össze magunknak. Lázadók legyünk, nonkonformisták. Mindenki nézi a tévét, és arról beszélnek. Mi meg olvassuk a Bibliát, és abból élünk. És föllobog a szívünkben a láng. Kockázat. Ezt egy szóval lezárom. Merjük meg is tenni azt, amit jónak megismertünk. Nagyon csodálatos dolgokat fog elvégezni bennünk a mi Úrunk. Így legyen. Amen. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, neked a gyülekezet ünnepét, a 6 évtizedet, a sok-sok igyekezetet. Bocsásd meg vétkeinket, mulasztásainkat. És neked köszönjük ezt a házat, az itt élő szolgálattévő közösséget. És azt kérjük tőled, hogy te gondozd a mi lelkünket a te igéddel, félelmeink közepette. És add meg nekünk, hogy első helyen legyen a te országod, hogy ne legyenek aggódásaink a holnap felől. És tőled kérjük azt is, Urunk, hogy amikor nagy kedvünk van nemet mondani, amikor elegünk van, amikor valami más szeretnénk, akkor ezt a tőled vett lelki kenyérben hadd találjuk meg. Vezess, Urunk, végig és fogd a kezünket, míg boldogan a célhoz megérkezünk. És add meg nekünk azt a bátorságot, hogy kimenjünk a falakon kívülre is, hiszen te is ott szenvedtél érettünk. Adj nekünk olyan hitet, hogy legyen bátorságunk tovább lépni, meghaladni önmagunkat, szokásainkat, régi énünket, megrögzöttségeinket, vedd le rólunk a bilincseket, és áld meg a gyülekezet közösségét, hogy egyre többen legyenek, akiknek a szíve titka nyilvánvalóvá lesz, és az emberek arcra borulva imádhatnak téged, aki egyedül vagy méltó arra, és fölismerik azt, amire méltattál minket, hogy itt laksz a szívünkben, minden gyarlóságunk, hitványságunk ellenére is. Kérünk téged, vigyázz ránk a hazafelé úton, az éjszaka sötétségében. Gyógyítsad a beteg testű, beteg szívű embertársainkat itt a gyülekezetben és szerte mindenhol. Add, hogy föllobogjon a te lángod, és sokan megismerjenek téged. Amen.
Mi Atyának, aki a mennyeknek vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akarod, amint a mennyben, úgy a föld is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Áldás, kegyelem és békesség legyen velünk most és minden időben. Amen.
nagy-nagy öröm van a szívemben, mert ezután az előadás után azt gondolom, és azt kell gondolnom, hogy Isten biztos, hogy a szívünkbe akarja vésni azt, hogy merjük mi magunkat igazán rábízni, és hogy tényleg lássunk túl a láthatókon. Ezt azért mondom, mert kedden, amikor a kiállítás megnyitója volt, akkor ugyanezt a gondolatot emeltem ki tulajdonképpen a kiállítás megnyitó gondolat, illetve hát néhány mondatban a kiállítás elején, és ezt kívántam azoknak az alkotó művészeknek is, akik hozzájárultak a kiállítás létrejöttéhez, hogy bárcsak túl látnának és láthatnának a láthatókon, hiszen akkor tovább gazdagodhatna az életük, a művészetük is, és ez igaz valóban mindnyájunkra. És nem tudom, hogy kedves lelkipásztor testvérem honnan vette ezt a példát az erdélyi festőművészről, de ugyanezt mondtam el ezen a bizonyos kiállítás megnyitón, úgyhogy... Úgyhogy nem véletlenül támad bennem most ez a gondolat így fel, hogy Isten ezt nagyon nyomatékossá akarja tenni. Úgy látszik számunkra, budaörsiek számára, hogy lássunk tényleg túl a láthatókon, lássuk meg a láthatatlanokat is. Merjünk kockáztatni, ahogy elhangzott itt az előadás végén. És olyan jó lenne, hogyha ez bennünk elvégezhetni, és tényleg indíthatna bennünket erre. Én így köszönöm meg ezt az előadást, így köszönöm meg azt, hogy most itt így valóban gazdagodhattunk mi is, és kívánok lelkipásztor testvérem és kedves felesége számára is a további szolgálatukhoz, munkájukhoz sok-sok áldást, erőt, bölcsességet, örömöt. Szolgáljatok az Úrnak örömmel, olvashatjuk egy helyen a Szentírásban, hát legyen így, hogy tényleg örömmel tudjuk szolgálni őt. Isten áldjon meg így benneteket. A kedves testvéreket és mindenkit igazából szívből és sok szeretettel hívok vasárnap az ünnepi Isten tiszteletünkre, amely 10 órakor kezdődik, és amelyen Egyházmegyén Kesperesek Fónai Miklós nagytiszteletű úr hirdeti az igét. És mindenkit kérek és bátorítok arra, hogy aztán, amikor befejeződik az Isten tisztelet, akkor ne menjünk haza, hanem maradjunk itt a gyülekezeti ebéden, hogy együtt ülhessünk az asztalok köré, és fogyaszthassuk el az udvaron, a bográcsban készülő, majd akkor készülő gulyáslevest, illetve olyan jó lenne, hogyha a délutáni órákat arra használhatnánk, hogy együtt maradva beszélgetnénk, még jobban megismernénk egymást, még közelebb kerülnénk egymáshoz, és aztán így jöhetnénk majd be este 6 órára a hangversenyre, amelyen Róbert György, illetve Szabó István fognak bennünket blokkflőte, illetve lant játékukkal gyönyörködtetni. Szeretettel hívjuk hát a testvéreket ezekre az alkalmakra is. Mint ahogy nagy szeretettel hívok mindenkit, ezután a mostani alkalom után le az alaksorba, ahol a mi asszony testvéreink már megterítettek, és ahol sütemények és finom teja vár bennünket, ahol folytathatjuk az együttlétet, ne szaladjunk haza, hanem éljünk valóban a lehetőséggel. Mielőtt azonban lemennénk, énekeljük az 511. dicséretünket, mind az 5 versével, 511-es énekünkkel fejezzük be együttlétünket. Maradj velem, mert mindjárt este van. Thank you. Mindezek után az Atyának szeretete, az Úr Jézus Krisztus kegyelme és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Ahogyan hirdettem is, ezt a tajtót használjuk most lehetőleg, és ne azt, amelyik az utcára vezet, hanem amelyik be az alapsorban. Nagyon sok szeretettel.